Kedves hallgatók, az előző olvasás órán az órakezdő Szent Ferenc imádságnak ezt az egyetlen sorát jártuk körül, hogy ragyogd be szívem sötétségét. De ez az egyetlen sorhoz, idézethez még hozzá kell tennünk az imának az első és a legfontosabb szavát, amely egyetlen betű, az Ó. Ó, ragyogd be szívem sötétségét. Vajon ez a vágy, amelyet kimondtunk ebben a sorban, ez a vágy, ez honnan bennünk? Honnan is? A teremtő lélektől, Isten lelkétől, a Szentlélekről, attól, akiről azt olvassuk a teremtés himnuszában, ezzel kezdődik a Szentírás, hogy már ott van a mélységek fölött, ott van a sötétségünkben. Hallgassuk a Szentírás szavát. A föld puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket, de Isten lelke lebegett a mélységek fölött, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten lelke kiáltja bennünk, ragyogd be szívem sötétségét. Ahogyan Kalkuttai Teréz anya kiáltja, te légy a világosságom. Isten lelke kiáltja bennünk, legyen világosság. És a Teremtő Isten maga kiált rá válaszképpen, legyen világosság. A 41. Zsoltár 8. versében ezt imádkozzuk. Örvény, az örvénynek kiált, zuhatagjaid harsogásában. Az én sötétségem kiáltja, az én örvényem, legyen világosság, és a mennyei örvény, hogy legyen világosság. 10-szer olvassuk a teremtés himnuszában azt, hogy Isten szólt, és Istennek ez az első szava, az első, amikor azt olvassuk, hogy Isten szól, ez legyen világosság. Ez az első nap szava. És itt nem a világító testekről van szó, a nap, a hold és a csillagok teremtéséről. Az majd a negyedik napnak a története. Ha legyen világosság, az első szó és az első nap. És aki ezt mondja, az maga a luminis fons, a lux et origo lucis, ahogyan ezt a 9. században élt bencés diákonus apát, Alcuinus himnuszában énekeljük, a Teremtő Istent megszólítva így szólítjuk. Fény forrása, fény, fény eredete. Költői formában ez így hangzik Szedő Dénestől. Fény szíve fényár, s kút feje a fénynek, s hozzá a fohász. Szónkra figyelmez, imáinkra hallgass, gyenge szívünknek oszlatva homályát, fénnyel elárasz, és a fény áradása Jézus Krisztus, az ő megtestesülése. Ahogyan Szent János evangéliumának a nyitó fejezetében, a prológusában olvassuk, kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, Isten volt az ige. Minden általa lett, ami lett. Benne élet volt, s az élet volt az emberek világossága, az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. S a megtestesült ige, Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. Ezért a 9. században írt himnuszban szerzőjét nem ismerjük, szólítjuk így Jézust. fényesség osszó, bőkezű, derűt árasztva pazarul, éjszaka gyászát oszlatod, s napfény sugárzik mireánk. Te vagy az igaz fényhozó, nem a ma csekély erejű, mely a jövendő napsugárt hirdeti, szegényes fénnyel, hanem a napnál ragyogóbb, teljes fény, tűző napvilág, szívünknek legmélyére sütsz, bevilágítva belsejét. Ez olyan gyönyörű fordítás, hogy mondanom sem kell, hogy Szedő Dénesé. Kedves testvérek, Mária Rádió hallgatók! Az ő tetszése szerinti teremtmények akkor vagyunk, vagyis szebben, kedvesebben és igazabbul mondva fiai és gyermekei, igaz emberek, ha elevenen él bennünk ez a fényszomj, és ez a fényszomj határozza meg, mozgatja tetteinket, az életünket. Erről szól a 18.-19. században élt hatalmas költő óriás öregkori verse, Goethének a verse, a Selige Sehnsucht, az üdvös, boldog sóvárgás. Ezzel a verssel fejeztük be az előző olvasás órát, azzal, nem felejtettem el, ez is csoda, azzal, hogy a következő olvasás órát majd ezzel kezdjük. Most a kiváló fordítások közül a Halasi Zoltán fordítását választottam. Talán emlékszünk még, hogy az előző olvasás órán a Mészői Dezsőjét hallhattuk. Itt most a Halasi Zoltán fordítását olvasom föl, de még mielőtt felolvasnám, a fordításokról szeretnék egy megjegyzést, egy zárójeles megjegyzést tenni, de talán majd kiderül a folytatásban, hogy ez nem is annyira zárójeles. Ugyanis, amikor azt mondom, hogy versfordítás, fordítás egy idegen nyelvű műből, annak a magyarra való átültetése, akkor ez nem valami szolgai művelet, nem csupán, ahogy mondtam, átültetés, hanem ha az nem nyers fordítás, akkor az egy egészen új mű, egy egészen új alkotás. Egy idegen nyelvű vers vagy írás nyomán, annak az ihletében, de egy új vers, egy új írás születik. Az összes művek, költők, írók összes műveinek a kiadás történetében talán kuriózum, hogy a Szedő Dénes atyának a műveit, amikor kiadtuk, eddig két kötet készült el, a művek kiadásában először az ő fordításait hoztuk, ez az összes művek első kötete. De azért is, mert hogy ezek a fordítások, bár hűségesek, mégis egészen Szedő Dénesnek a saját alkotásai, a saját művei. Ezért volt lehetséges, hogy az első kötetben épp a fordításokkal jelentkeztünk. Ezekiel próféta könyvében olvassuk, de ugyan a jelenések könyvében is olvashatunk arról, hogy az Úr azt mondja a prófétának, vagy azt mondja Jánosnak, hogy íme a könyvtekercs, a tanítás, az Úr tanítása, és a fura utasítás, hogy nyeld le. A prófétának, Jánosnak le kell nyelnie a könyvtekercset, vagyis be kell kebeleznie a tanítást. Egészen magáévá kell tennie, és aztán pedig, mint sajátját, továbbadnia. A jó műnek és a jó befogadásnak, annak jó befogadásának, olvasásának a természete kell, hogy ez legyen. Váljék egészen enyémmé, és így új üzenetté, a saját üzenetemmé. Az első kanonikus evangélium az Szent Márké, amely így kezdődik, szó szerint mondom, kezdete, amúgy mint a Szentírás, Arché, kezdete Jézus Krisztus örömhírének, és Szent Márk nyomán hívjuk a többi Jézusról szóló kanonikus írást evangéliumnak, örömhírnek. Örömhír, mely ez a birtokos szerkezet hármat üzen, örömhír, mely Jézusé, Jézustól való és Jézusról szóló. De ahány ember hittel, hűséggel, egész lényével magáévá teszi az evangéliumot, annyi evangélium születik. Evangélium Szent Márk szerint, Szent Máté szerint, Szent Lukács szerint, Szent János szerint. És folytatni kell a sort. A különbség csak annyi, hogy a még földön élő evangelistáknál nem tesszük hozzá azt, hogy szent. Persze. Úgyhogy így. Evangélium Kovács Pista szerint. Evangélium Debreceni Antal szerint. És jó lenne, ha mi nevünk is szerepelhetne ebben a gyönyörű sorban. Szóval törvény, a jó mű, jó olvasása alkotót szül. Ezért írja Kosztolányi Dezső a Nyelv és Élet című művében ezt a mondatot, hogy a könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Ehhez hasonlót ír le a Nobel-díjas mexikói költő Octavio Paz. Ezt mondja, a költemény akár nyitott, akár zárt, azt kívánja, hogy eltűnjön az a költő, aki írta, és megszülessen az a költő, aki olvassa. Számomra a legfontosabb könyv az evangélium, mely Jézusé tőle való és róla szól. De amikor ezt az evangéliumot én mondom el, én írom le, akkor azt a magam szerint mondom el, ahogyan rám hat, ahogyan engem alakít. És pontosan így leszek hűséges hozzá. Pontosan így lesz az evangélium objektív jézusi tanítás. Jézusról beszél Pál, Jézusról beszél Péter, Jézusról beszél Jakab, János is. Ugyanazt mondják, de nem ugyanúgy. És így lesz igaz, így lesz üzenet arról, hogy az evangélium átalakít, szabaddá tesz, általa éppen a hűségedben, a hozzávaló hűségedben, általa éppen magadra találsz. Az evangéliumot írni sokféleképpen lehet. Aszerint, hogy az Úr kinek, miként adta meg. Szent Ferenc regulájában, a szóban jóváhagyott regulában, a 16. fejezetben, amely arról szól, hogy a testvérek miként menjenek a hitetlenek közé, a szaracénok közé, ez az iszlám, a muzulmánok, hogy akinek az Úristen megadta, hogy szóban szóljon róla, szavakkal, tanítással, az szóljon, azt tanítson, az Úr lelke szerint. De nem mindenkinek adta meg, de mindenki szóljon, de aki nem szavakkal, az szóljon tettekkel. Szóljon az ő tetteivel, az ő alázatos, szelíd és békességes szolgálatával. És amikor ezeket mondom, idézem Szent Ferencnek a reguláját, akkor az egyik ismerősömre gondolok, András barátomra, többek között sokra gondolok. Számomra nagyon sokan írták az evangéliumot a tetteikkel. Fantasztikus világ. Na szóval most itt az András barátomra gondolok, akinek nagyon fontos funkciója, feladata van az egyházmegyében, itt a Szeged Csanádi Egyházmegye foci suliának, ugyanis a szeretve tisztelt edzője. És neki van egy igen tekintélyes csapata, és ez a csapat már nagycsoportos óvodásokból áll. És egy hatalmas meccs előtt állnak, a társaság beöltözik úgy, ahogy kell a profi focistának, fantasztikus térdigérő, sárga nadrág, piros mez, fehér, vagy milyen színű legyen, legyen inkább kék, az is volt persze, a kék lábszárvédő, piros volt ugyancsak a cipőjük. Nagyon büszkék voltak rá, és már indulás van kifelé a harcmezőre. Igen ám, de az egyik harcos valahogyan sehogy se bír menni, még mindig a cipőjével vackolódik, és aztán föláll majdnem könnyes szemekkel, jelentkezik, baj van, oda megy az edző, mi van, Pistike, mi van, miért nem megyünk? András bácsi, közd be a cipőfűzőmet, nem tudom, nagy focilázban, egyszerűen képtelenség a nagycsoportos oldásnak bekötni a cipőfűzőt. Na most, ahogyan az András bácsi ezt a kérést teljesíti, na az az evangélium. Mert ezt teljesíthette volna úgy is, hogy kisfiam, kiállsz a sorból, beállítja a másik gyereket, és már is indulás, mit érdekli, hogy az ott zokog az öltözőbe utána? Hát nem így történt. András bácsi egy barackot nyomott Pistike buksi fejére, szépen lehajolt, mint az édes Jézus az utolsó vacsorán, komótosan bekötötte Pistikének a cipőfűzőjét, megverelgette a vállát, és azt mondta, hogy na Pistike, indulás, cserébe egy nagy gólt kérek. Kérem szépen, ez a kérés, ez akárki, akár hiszi, akár nem, a kérés teljesült. Szóval egy történet, parányi történet, mondhatni, miért is meséltem el, semmi történet, dehogy semmi. Benne az egész tanítás, a Jézus tanítása, az evangélium. És most visszatérek a Goethe vershez, és annak a fordításaira. De most, még mielőtt bármit mondanék, felolvasom a verset. Üdvözült vágy. Mondd a bölcsnek, mert az érti, a tömeg csak gúnyol érte. Másként nem érdemes élni, mint emésztő tűzben égve. Ahogy hűl az éj, mely nemzett, és a láz, amelyel nemzel, ott, a gyertyalángja mellett ismeretlen érzés önt el. Rád a sötétség világa többé nem borítja árnyát, föl magasabb rendű nászra lobban benned új kívánság. Már a távolság se gátol, bűvölt pillangó repülsz, hajt a fényszomj, égsz a vágytól, lángolsz és megsemmisülsz. Hajj bele, hogy végre élj, vagy ha légy csak börtön, s te zavaros jövevény vagy a sötét földön. Mondom, számtalan gyönyörű fordítása született ennek a versnek, számtalan gyönyörű magyar fordítása. Önálló alkotók. Bevallom, én ezeket többször is elolvastam, ezeket a fordításokat. Nem kevés időbe tellett, de nagyon nagy gyönyörűségemre vált a szívem szerint most a Mária Rádió hallgatóinak sorra olvasnám, és tudom, hogy nem unnák, mert hogy érzékeny szívvel és kifinomult füllel tudnák hallgatni. De most csak felsorolom azokat a szerzőket, akiknek a fordítása, e vers fordítása legjobban nekem tetszett. A Mészőidezsőjé, Szabó Lőrincé, Vas Istváné, és a most felolvasott Hallasi Zoltáné, Őrsi Istváné, és nem hagyom ki persze a Szedő Dénesét. Ez a vers, az első versszakát újraolvasom, mond a bölcsnek, mert az érti. A tömeg csak gúnyol érte. Másként nem érdemes élni, mint emésztő tűzben égve. Csak néhányan érték. Már most mondom, hogy a próféták ezt a néhány értőt szent maradéknak hívják. Ez a szent maradék persze benne van a nevében, hogy a többség gúnyolja, kineveti, lenézi. Maradék. És nem attól szent maradék, hogy tökéletes, dehogy. Attól, hogy a szentből él, a szent élteti, a Szentlélek adja a figyelmét és szájára a szavakat. Ez a szent maradék szinte minden nagy vallásban, Istentől, Szentlélektől fakadó nagy világvallásban, gondolkodás struktúrában megtalálható. Most csak egyet hoztam a szent maradékra példaként. A Lao Tse-nak a Tao Te King könyvből, az Út és Erény könyvéből, hogy mikor is keletkezhetett Krisztus előtt, vagy az ötödik, vagy a negyedik, vagy a harmadik században. Tudósok vitatkoznak, én hogy merném ezt eldönteni. És az egyik darabja ennek a Tao Te Kingnek Veres Sándor fordításában így hangzik. Ó zűr, még mindig rendezetlen. Ám az emberek ragyognak folyton, mint ünnepi lakomán, vagy tavaszi érkezéskor a tornyon. Egyedül én vagyok, nyugodt, nem állok a fényben, akár a még világra nem hozott. Forgok az áramlásban, nem lel szilárd helyet a lábam. Mindenkinek bőviben van, csupán nekem nincs semmi sem. Lám, bolond szív jutott nekem, ó zűrzavar. A közönséges emberek ragyognak, homályban én vagyok csak. A közönséges emberek mind szemfülesek. Közönyös én vagyok csak. Örvénylő tenger ragad magával, sodródom, nincs megállásom. Mindenkinek megvan a dolga, bolondnak, durvának, csak én mutatkozom. Egyedül én vagyok más, mint az emberek, mert az ősforrásból táplálkozom. Térjünk vissza a szent maradék gondolatához, a szent maradék témájához. Az Anyaszentegyház történetét, ha nézzük, akkor valahogy az Úristen megadja, engedi, okos emberek ezt el tudják dönteni, én nem, hogy az Anyaszentegyház újra meg újra úgy visszakevesbedjék szent maradékká, hogy alig néhány ember, egy kisded nyáj, alig, hogy 12 kövesse Jézust. Ilyen korszakok például, amikor Szent Ferenc élt, a 12. század 13. fordulója, és erről papírunk van. Éppen a Cselánói Tamás életrajzában, ahol elmondja a grecsói históriát, Szent Ferenc karácsonyát, és ott arról van szó, hogy ott van a jászol benne a szalma, semmit nem helyez be a Szent Ferenc, nincs benne porcelán búbaba, senki, semmi, mégis. Az egy fiatal ember, Jánosnak hívják, látja, látomása van. Élő kisgyereket lát hajászolva. És akkor megjegyzi a Cselánói Tamás a következőt. És nem is volt egészen alaptalan ez a látomás. Mert lám, a kisdedi Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült, most ellenben Isten kegyelméből, szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörülhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe. És aztán ugorjunk 300 évet. 15. század, 16. század, 17. század fordulója, Anglia 8. Henrik, Angliája, Lord kancellárja, az ő barátja, a Mórus Tamás, akivel szembefordul, mert Mórus Tamás nem akarja megtagadni, nem képes megtagadni a Szentegyház fejét, a pápát, a 8. Henrik paráználkodása kedvéért, aminek az lesz az eredménye, hogy elítélik és kivégzik. Mórus Tamás barátja, rotterdami Erasmus megsiratja, és egy hőskölteményt ír megsiratásaképpen. És ebben a hőskölteményben ez hangzik el. Nincs többé, zokogunk. Zord vég sújtotta le Móruszt. Aztán sok sort kihagyok. Akkor tájt a világ romlásának küszöbén állt, megvénült, s oda lett, mi igaz. S meginogva az Isten szent hite már megdőlt, bár oly sok századot állt ki, s vallását a világ őrültségként letagadta. Álnokság meg gőg, Isten tagadás, buja vágyak törtettek, s irigyet felfalt, minden csak a pénz volt, dúlt az őrjöngés. 17. század, nem mai vers, jé. Kedves hallgatók, megint kiszaladtunk az időből, már hallom a csengetést, nem akarom elvenni a szünetet, azonban annyit megjegyzek, hogy ezt még folytatjuk. Mert hogy is van ez, a szent maradék, hogy én most hova is tartozok? Az üllött, vidám, daloló, haláltáncot járó többséghez, vagy tán az Isten szent népéhez, amely mindig szent maradék. Na, erről még kell érdemes gondolkodnunk. Most elköszönök, áldást, békességet kívánok!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.